Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Dobszai Benedek ferences provinciális a beszélgető társam. Visszatekintünk az előző esztendőre, 2018-ra, és az idei év lehetőségeivel, terveivel is foglalkoznánk. Berobbant a köztudatba egy érdekes hír, jó lehetne a Magyar Ferences Rendtartományt érinti, de mégis közelről érinti a ferenceseket, meg a magyar embereket. Ferenc pápa pünkösd előtt egy héttel ferences helyre, Csíksomlyóra látogat. Budapestről ferences szemmel nézve, hogyan értékeli Benedek atya az eseményt?
Nagyon nagy esemény ez a látogatás. A ferencességnek épp úgy, mint a magyarságnak, de hát azt gondolom annak az egész országnak. Abban különbözik ugye ez a látogatás a 20 évvel ezelőttitől, hogy az inkább, annak a fókuszában inkább az ökumenikus párbeszéd volt. Itt pedig most egyébként egyértelműen és kinyilvánítva lelkipásztori szándék is van ebben a látogatásban. És ebben a tekintetben nagyon fontos, hogy a magyar ajkú helyi emberekhez is ellátogat a Szentatya. Azt gondolom, ez egy nagyon szép gesztus az ő részéről.
Föl van adva a ferenceseknek a lecke, hogy nyilván sok segítséggel, de hát, hogy méltó módon történjék a Szentatya fogadtatása ezen a szép kegyhelyen.
Természetesen, bár az elmondható, hogy azért nekik van gyakorlatuk nagy tömegnek a kezelésébe, hiszen a Csíksomlyói búcsúba több százezeren szoktak jelen lenni. Nyilván itt azért alapvetően az infrastruktúra egy jó része adott, ami nyilván más lesz, az például a biztonsági helyzet, meg hasonlók, tehát biztos, hogy valamit tenni kell majd ott. De azt gondolom, hogy valóban segítséggel, illetve hát azzal a rutindal, amivel a búcsukat leviszik, ezt nagyon szépen fogják tenni. Ugye azt tudjuk, hogy kineveztek már erre a találkozóra magára egy bizottság, amiben a kegyhely templom igazgatója is természetesen bekerült, ő elsősorban a liturgiáért lesz felelős, de hát nyilván itt az egyházmegye is delegál ebbe a bizottságba embereket.
Még maradjunk a romániai, erdélyi és a magyarországi ferencesek közötti kapcsolatoknál.
Ugye az erdélyi magyar ferences rendtartomány és a magyarországi rendtartomány között nagyon szoros a kapcsolat, hiszen a növendékévek kezdetét azt közösen végezzük, a noviciát, az újonc év az közös, illetve hát nyilván nagyon sok személyes kapcsolat van. Maga a romániai ferencesség az egy abból a szempontból teljesen más helyzetű, ugye, hogy igazából ugye Romániában román ajkú ferences rendtartomány nincsen, hanem minorita konventuális testvérek vannak inkább. Az erdélyi oldalon, vagy hát Arad oldalán is magyar ajkúak, és hát aztán a román területeken pedig román ajkúak.
Térjünk át a házunk tájára. 2018, attól is különleges éve a ferenceseknek, hogy egy nagyon méltó névtár jelent meg az év végén. 8-10 évente jelenik meg egy sematizmus, amely a ferences rendtartomány életét bemutatja. Mi volt az oka most ennek az összegzésnek, és milyen tanulságokkal járt a szerkesztése, mert ilyenkor sok mindent végig gondol az ember egységbe lát, amikor átfut a kezén ez a 100 oldalas kiskötet.
Azt gondolom, hogy fontos, és hát rendi hagyomány, meg nem csak rendi egyházmegyékben is ez így szokott lenni, hagyomány, hogy időről időre kiadnak egy név és címtárat. Nálunk minden évben adunk egy ilyen füzetszerű, belső használatra való, tényleg praktikus füzetet. Ez most abban különbözik, hogy ez egy komolyabb kiadvány, egy rövid provincia történet, a házak története röviden benne van, illetve tartalmazza minden testvérnek a szolgálati beosztási helyeit egészen az első egyszerű fogadalmától kezdve. Tehát ebben nem csak a telefonszámok, címek találhatók meg, ez ebből a szempontból nyilván elsősorban egy belső dokumentum, hanem hát lekövethető belőle egy-egy testvérnek az életútja is.
2018-ban hol tartott a magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány?
Hát ha szigorúan a számokat nézzük, akkor most 104 tagja van a rendtartománynak, és emellett van 3 jelölt testvérünk, tehát így a teljes közösségre azt mondható, hogy 107 fő. Ezt el tudjuk helyezni. A mai ferences rendtartomány ugye 2006-ban jött létre 109 fővel, és aztán a következő években egyébként ez gyarapodott is. Több olyan év volt, ahol 4-5-6-an léptek be jelöltségbe, és ez egészen 121-ig fölment valamelyik esztendőbe. Tehát most azt mondhatjuk, hogy egyfajta csökkenés tapasztalható, azért ez nem drasztikus csökkenés, illetve ebben azért vannak tisztulások, jogi helyzeteknek a tisztulása, illetve hát nyilván akár testvérnek halála, akár növendékévekből való eltávozás, tehát ebben sokféle dolog mutatkozik. És hát azt is tudni kell, hogy ez a 104 fő, ez egy szép létszám, ugye a legnagyobb magyar szerzetesi közösség, viszonylag szép átlag életkorral, de azért azt is tudjuk, hogy ebben a létszámban ott vannak azok, akik még növendékek, vagy már olyan korban vannak, hogy kevésbé tudnak a nyilvános lelkipásztori életben részt venni, vagy éppen olyan jogi helyzetben vannak, ami esetleg a közösségtől is eltávolítja őket.
Kicsit sejtelmesen hangzik ez a szép átlag életkor, mert a szépkorúaknak szokták mondani az idős embereket. Itt az ellenkezőjét akarta sejtetni Dobszai Benedek, nem?
Igen, így van. 50 év körül szokott lenni minden esztendőben, most éppen közelebb vagyunk az 51 évhez, de volt ez, amikor 50 alatt volt. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az utolsó 10-12 éve mindig ezt a kort járjuk körül.
Közben leellenőriztem, 130 oldalas a névtár, és a történeti részek után következnek a rendházak felsorolása és bemutatása. Talán érdemes lenne egy-két mondattal mindegyikről szólni. Budai Ferences rendházzal kezdődik, tehát a Margit körút templom és rendház.
Ja, Budapesten 4 rendházunk van, illetve 4 házunk van. A Margit körúti rendháza, ami egyben a rendnek az anyaháza, tartományfőnökség található itt, lelkipásztori munkát végzünk innen, Szent Angéla iskolát látjuk el innen, nagyon sokféle feladatot látunk el innen, egészen különleges feladatokat végző testvérek is laknak itt, illetve hát vannak olyan testvérek, akik egészségileg talán kicsit gyengébben vannak. Ez tehát a központi házunk, és ennek van egy fiókháza, ez a Tövis utcában, Rózsadombon található, úgynevezett Domus Filialis, vagy fiókház, ahol egészen kevesen vannak, de a lelkipásztori ellátást végeznek helyben, illetve a Szentendrei iskolát látja el onnan az egyik testvér. Budapesten található még Pasarét, ugye ez egy nagyon nagy méretű ház, ennek oka az, hogy ez a növendékházunk, tehát itt a nagy létszám, ott alapvetően a növendékek adják, helyben egyébként plébánia, illetve mellette kapcsolódó intézmények, óvoda, gondozási központ, kultúrház, tehát egy nagyon sokrétű rendház ez is. És a negyedik rendházunk pedig a Pesti Ferences templom mellett található rendházunk, ahol nyilvánvalóan elsősorban a gyóntatás és a misézés az, ami a legfontosabb szerep és szolgálat.
Tehát ez a 4 rendház működik Budapesten, az esztergomi Ferences rendház következik.
Az esztergomi ház sok szempontból nagyon fontos, jelentős, hiszen egyrésztről a ferencesek legelső letelepedett helye az ugye Esztergom Magyarországon, illetve itt található az iskolánk, a Temesvári Pál Bárd Ferences Gimnázium és Kollégium, ami egyfajta zászlós hajója a rendtartomány életének, hiszen maga a rendtartomány közösségének közel a fele az ebből az iskolából került ki. Ez is egy nagy rendház, ennek oka az, hogy itt a kollégium munkában nagyon sok ferences vesz részt, és ezért nagy létszámot kell biztosítani. Itt az év során, tavalyi év során elég nagy átalakítás történt az iskolában is, rendházi közösségben is, és bár ez nem volt feszülségektől mentes, és sohannak nehézségeket okozott, én azt gondolom, hogy az idő mégis azt igazolja, akár ha csak az iskola iránti érdeklődést nézzük, hogy így bizonyos lépéseket meg kellett tennünk.
És hát az ország egyik, nagyon kevés van, fiúiskolája itt működik internátussal.
Valóban, tehát ebből a szempontból Pannonhalmával rokon, ez a 2 tiszta fiú kollégiumon ellátott egyházi iskola van, és nyilván ugye még fiúiskola, piarista gimnázium Budapesten, de az nem kollégiumos iskola.
Gyöngyösi Ferences rendház következik.
Gyöngyös ismét ősi ferences hely, ugye a legrégebben egyfolytában működő magyar könyvtár található itt ebben a házban, illetve amellett, hogy plébánia működik a rendházban, illetve a templomban, a háznak a többi részét az autista segítőközpont használja, tehát ez is egy komplex rendház, létszámra egyébként nem túl nagy, de mégis nagyon szép feladatokat végeznek itt testvérek.
És hát nem bérbe adták az autista központnak, hanem a ferencesek fenntartói, ugye?
Valóban, ez az egyik fontos szociális intézményünk, ami sok terhet is ró a közösségre, de azt hiszem, hogy egy olyan szolgálat, ami nagyon-nagyon ferences.
Következik Mátraverbély-Szentkút, Ferences rendház. Nincs odaírva, de nemzeti ketyhe is egyben.
Igen, itt ebben a térségben egyébként három rendházunk található viszonylag közel egymáshoz, Széchenyi, Gyöngyös és Mátaerővé Szentkút. Szentkút, mint ugye nemzeti kegyhely vonult be az embereknek a tudatába. Itt az elmúlt esztendőben is működött nem csak a búcsújáróhely, hanem a korábbi fejlesztések nyomán kialakult zarándokházban nagyon sok lelki gyakorlat, egyéb program volt, tehát valóban ez egy olyan helye a magyar egyháznak, ahol azért több százezeren fordulnak meg egy esztendőben, és ennek az ellátását lelkipásztori és egyéb ellátását végzik az itt élő testvérek.
Egy újabb kegyhely következik, Sümegi Ferences Rendház, Domus Filialis.
Valóban ez a másik olyan közösségünk, rendházunk, amely nem a rendházi jogi státusban van, tehát ez inkább egy ilyen belső gondolati dolog, hanem részben tartozik a szombathelyi közösséghez, azzal tartja a kapcsolatot. Egyébként jelenleg négyen élnek itt, és nyilván itt Basi Balázs atya nevét kell megemlíteni, akinek a munkáján, szolgáltán keresztül tulajdonképpen ez nem csak egyébként kegyhelyként működik, hanem egy jelentős lelkiségi, lelki gyakorlatos központként.
Szegedi Ferences Rendház.
Szeged abból a szempontból is érdekes, hogy ha megnézzük a 14 rendházunkat, azt lehet mondani, hogy Zalaegerszegtől Nagyszőlősig húzva inkább az országnak az északi területein találhatók. Ebből kiesik egyedül Szeged, mint egyetlen déli rendháza a közösségnek. Jelentős ferences hely megint csak, ugye első gvárdiánja szenti avatott személy, Markely Szent Jakab, aki ott az obszervancia idején fordult meg itt. Amit itt végzünk, az egyrészt plébániai szolgálat, másrészt egy kisebb kollégium-szerű intézmény működik benne, vendégfogadás és egy hajléktalan ellátást végző intézmény.
Szentendrei Ferences Rendház következik.
Ez abból a szempontból érdekes, hogy...
Oda járt gimnáziumba a provinciális?
Ez is egy érdekessége, tehát talán az, hogy jelenleg a rendház fizikailag nem létezik, mert ezt lebontottuk. Ezzel együtt élnek kint testvérek. Itt egy olyan iskolafejlesztés történik ezekben az esztendőkben, ami érinti a tanügyigazgatást, a rendházat és egy tornacsarnoknak az építését. Ez most folyó munkálatok vannak, emiatt a rendházat tavaly lebontottuk, egy albérletbe költöztek ki a testvérek ott helyben néhány utcával arrébb. Egyébként ötfős kicsiny rendház alapvetően elsősorban az iskola ellátását végzi, de innen még van, aki kijár Érsekújvárra lelkipásztori feladatokat végezni, és helyben, környéken is nagyon sok kisegítést és lelkipásztori munkát vállalnak a testvérek.
Következik Szombathelyi Ferences Rendház.
Szombathelye az egykori Mariana provinciának az egyik jelentős kolostora, nagyon korai alapokon nyugszik, és amellett, hogy egy nagy plébánia működik benne, sok szentmisével, sok gyóntatási órával, az épület helyet ad az Assisi Szent Ferenc kollégiumnak, ami egy elsősorban felsőoktatási kollégium a rendnek, illetve itt található a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár egyik raktár területe, ahol nagyon sok komoly értéket védünk és őrzünk.
Zalaegerszeg Ferences Rendház.
Zalaegerszeg nagyon érdekes, ez ugye egy 20. századi vállalása a közösségnek, Mincenti nyomán. Sajátossága ennek a rendháznak, hogy ez a legferencesebb helyünk abból a szempontból, hogy itt semmi nem a miénk. Itt semmilyen ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik a rend, nem úgy, mint a többi helyen, hanem itt minden az egyházmegyéi, mi csak az ellátást vállaltuk sok évtizeddel ezelőtt, aztán kommunizmus után újra. Úgyhogy azt mondhatom, hogy itt van a ferences lelkiségnek egy sajátossága, hogy még tulajdonunk sincsen, hanem csak szolgálatunk.
Tehát igazi koldulóbarátok.
Így van.
Átugrottam véletlenül, nem a végén következik ennek a listának, Nagyszőlősi Ferences Rendház, az egyetlen jelenlegi határainkon kívül levő ferences egysége a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartománynak.
Még a szovjet időben tudott letelepedni a rendi közösségünk Kárpátalján. Nagyszőlősön az elmúlt esztendőkben kialakult egy, azt hiszem, hogy méltó, de szerény rendház, kolostor, ahol a testvérek most jelenleg öten élnek. Emellett a egykori történeti kolostor is egyházi tulajdonba került újra, ott most jelenleg leggyakorlatos ház működik. És hát ez egy valóban abból a szempontból központ, hogy a testvérek, akik kint élnek, nem csupán Nagyszőlősön dolgoznak, hanem 9 templomot, plébániát látnak, illetve filiákat. Maga Nagyszőlős sem kicsi, hiszen 25 000-es város, de a környékkel együtt egy nagyon nagy területet fednek le itt a testvérek. És végül pedig, amiről szintén talán kevés szó esett, Széchény, ami megint csak azt kell mondani, hogy történeti helyügyi 1332-ben alapított kolostor, és nagyon korai időktől kezdve növendékház, noviciátusa a rendnek. Ezt a nem csak hagyományát, hanem szellemiségét is őrzi a ház, mind a mai napig itt működik a noviciátusunk.
Lakott rendházakhoz nem kapcsolódó intézmények, egy újabb fejezet a Ferences rendtartomány tavaly megjelent sematizmusából.
Ugye azt szoktuk mondani, hogy a tartománynak négy csoportba oszthatók a különböző intézményei, ezek oktatási intézmények, közoktatási és felsőoktatási intézmények, ez önmagában azt hiszem 7 vagy 8 darab, szociális intézmények, gyerekotthon, felnőtt ellátás, otthonápolás, aztán nyilván a lelkipásztori intézmények és a kultúrához kapcsolódó intézmények, ezek, amik talán kifele visznek szolgálatot, ezek mögött nyilván vannak egyébként még gazdasági tevékenységek is. Ami nem kapcsolódik egyáltalán kolostorhoz, hiszen nem élnek ott helyben testvérek, az részben ugye a Szent Angéla iskola, amit Margit körútról látunk el, testvérkék óvoda, amit Pasarétről látunk el, de talán még inkább ide sorolható az a pécsi felsőoktatási kollégium a rendnek.
Amely kapcsolódik kolostorhoz, csak nem lakott kolostorhoz, illetve nem ferencesek által lakott kolostorhoz.
A templom sem amilyen jelenleg, tehát az egyházmegyei ellátásban van, és a kolostorban pedig nem lakik rendtárs, hanem hát hetente, két hetente jár le egy rendtárs lelkipásztori ellátást végezni.
De van benne 95 diák.
Így van. És hát ami szintén itt a közelben található, a Kozár Mislenyi idős otthon, szociális otthon, ami nővérközösségnek a tulajdona, ők is hozták létre, de most jelenleg a fenntartása a testvéreknek a feladata, azzal együtt, hogy a nővérközösségként a háznak a szomszédságában lakik. Ugyanide sorolható például a Szapiencia Hittudományi Főiskola, aminek társfönntartói vagyunk a bencések és a piaristák mellett. Ezt néha mi is elfelejtjük, hogy ez is a miénk. Úgyhogy mindent összevetve, csak ha szigorúan az intézményi struktúrában működő feladatvállalásainkat nézzük, a lelkipásztori intézmények, plébániák nélkül, akkor is közel 20 intézményről beszélünk, ami most jelenleg a ferencesek fenntartásában és működtetésében van.
Az elmúlt évvel foglalkozó rész végén milyen volt az elmúlt esztendő?
Amiről mindig nagyon nehéz beszélni, mert a rejtetten történik, hogy mi történt egyes emberekben, akár rendtársakban, merre alakultak, merre fejlődtek, akár hogy a szolgálatunk révén mit történtek. Ezekről nagyon keveset tudunk beszámolni, ezek rejtetten történnek, de talán sokkal fontosabbak sokszor, mint ami külsődleges, akár egy prédikáció nyomán mi történt, vagy egy beteglátogatás nyomán mi történt. Amit mindenképp idehoznék és felsorolnék, az egyrésztről nyilván, amikor mindig megkérdezik, hogy maga a közösség hogyan gyarapodott, hogy említettem is, három jelöltünk van, egy testvér kezdte meg a noviciátot, egy testvér tett örökfogadalmat, és egy testvért szenteltek diákonussá decemberben, tehát van gyarapodás. Van, akinek beteljesedett az élete, például Abba atyának a tavalyi évben Szombathelyen nagyon ismert, nagyon jelentős ferences személy volt, hihetetlen nagy tudással. Aztán, ami például nekem lelkemnek nagyon kedves, az a világi tanárkollegáknak a képzése, amiről éveken keresztül szó volt, hogy hogyan kellene tenni, mint kellene végezni, és most az elmúlt évben el tudtuk indítani azt a 120 órás akkreditált pedagógiai személyiségfejlesztő lelkiségi képzést, amiben már 24 világi tanárunkat és egyébként ferenceseket is velük együtt beiskoláztunk, és az, ettől nagyon sokat várok, hogyha ez végigmegy a teljes rendszeren, több mint 200 pedagógusunk van, akkor ennek igenis lesz jelentősége abban, hogy a világi kollégák hogyan adják át a tudásukat, miként nevelnek, és mint tudják közvetíteni akár a ferences lelkiséget. Aztán nyilván a folyó projektek, építési, fejlesztési munkák, ezek nagyon sok időt foglaltak le az elmúlt esztendőben, jelenleg 7 helyen van nagy beruházás, különböző fázisokban van, ami már a vége felé, van, ami a tervezés, van, ami a közbeszerzés fázisában, van, ami még nagyon az előkészítés fázisában. Ezek alapvetően iskolai intézményfejlesztések, műemlékvédelmi fejlesztések, tehát olyanok, amelyek nem csak és nem elsősorban hitéleti tevékenységek, bár az is kapcsolható hozzá, hanem valamiképpen a közszolgálatát is jelentik. Aztán jelentős volt ismét a könyvkiadási projektje a rendtartománynak, a ferences forrásokból jelentek meg újabb kötetek, aztán a Szentfölddel kapcsolatban jelentek meg kötetek, nagyon azt gondolom, hogy tág és szép kiadványaink jelentek meg, a természettudomány és vallás kapcsolatától a lelkiség mélységéig, tehát vagy a mesekönyvig, tehát tényleg egy széles paletta. És akkor lehetne még sok mindent sorolni, de talán most ezek, amik így először is eszembe jutnak.
2019 előjáróban hát egy komoly ferences világtörténelmi, egyháztörténelmi jubileum, 800 éve találkozott Szent Ferenc a szultánnal a keresztes háborúk idején.
Így van, 1219-ben találkozott Damiettában Szent Ferenc és az egyiptomi szultán. Az egész rend nagyon készült ennek a jubileumnak a ünneplésére itt Magyarországon. Ezzel kapcsolatban cikk, tanulmány jelenik meg, vagy jelent meg. Próbáltuk segíteni egy dokumentumfilmnek a megjelenését részben, ha csak távolról is. Ez egy olyan témakör, ami azt hiszem fontos, aktuális, bár fontos elmondani, hogy azért a aktuál politika nem belekeverendő kérdéskör, de mégis olyan dolog, ami a rendnek a hagyományához hozzátartozik. Itt Magyarországon remélhetőleg lesz az év során papszentelés, egy diakonus szentelés is, ez szerintem egy nagyon nagy öröm mindannyiunk számára. Aztán szeretnénk folytatni azt, amit elkezdtünk, fejlesztéseket, képzéseket. Nekem sokat jár az eszem azon, hogy a szociális intézményeinkben hogyan kellene jelen lenni, akár azt, hogy a ott lévő kollégáknak a lefáradtságát, kiégését hogyan lehetne megelőzni, kezelni. Messze vagyunk még, hogy itt konkrét programok elinduljanak, de nekem sokat jár ezen a fejem, látva azt is, hogy mennyire nehéz már munkatársat találni ezekbe az intézményekbe. Nagy személyi változások ebben az esztendőben, például a helyezés remélhetőleg már nem lesznek, hiszen a következő év káptalani év, ilyenkor már nem nagyon illik. Én nekem magamnak egyébként az utolsó tartományfőnöki évem ebben a ciklusban egészen bizonyosan. Tehát valamiképpen az év arra is való, hogy folyamatokat letisztázzunk, rendbe tegyünk, akár átadhatóvá tegyünk, amit lehet lezárjunk, ami folytatódik, azt olyan állapotra hozzuk, hogy áttekinthető legyen. Hát pestiesen szóval minél kevesebb csontvázat hagyjunk a szekrényekben.
És hogy legyen mindig ok, erő a ferencesek derűs, a jéghátán is megélő arcát, habitusát fölmutatni a magyar társadalomnak.
Mindenképpen, ezt azt hiszem, hogy ebben mindig van hova fejlődni. Egyébként azt gondolom, hogy önmagában mindig egy nagy kérdés, hogy a lelkiségünkben hogyan tudunk még jobban elmélyülni, akár egy tartományfőnöknek ebben mi lehet a szerepe. Itt nyilván például a nevelés az nagyon nem mindegy, hogy hogyan történik, kik a nevelők, milyen módon nevelnek, hiszen itt alapozódik meg a lelkiségünk, hogy egy-egy nehézséget megélő testvért, vagy éppen olyat, aki nem tudja magáról, hogy nehézségben él, de kívülről látszik, azt hogyan segítünk. Ezek mind fontos kérdések, és pontosan ezt a ferences derűt, vagy ezt a ferences lelkiséget is ezek alapozzák meg.
Nagyon szépen köszönöm Dobszai Benedek ferences tartományfőnöknek ezt a évértékelőt és előretekintést. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceri Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.